Üdvözlök mindenkit, ez itt az Ebb Lelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és ez egy kérdések és válaszok adás. De mielőtt belevágnánk a mai kérdésünknek, pontosabban dupla kérdésünknek a megválaszolásába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Ebb Lelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, a Facebookon, és mindenképpen, hogyha a YouTube-on nézitek ezt az adást, és nem egy podcast hallgató alkalmazásban hallgatjátok, akkor mindenképpen a feliratkozás gomb melletti kis harangra is kattintsatok, ugyanis ekkor értesülhettek a legfrissebb adásokról. És felhívom arra is a figyelmeteket, hogy osszátok meg a videókat és a podcast adásokat, amelyek a csatornán vannak, hogy minél többekhez eljuthassanak ezek a tartalmak. Na de akkor vágjunk is bele a mai kérdésünknek, pontosabban, hogy említettem, dupla kérdésünknek a megválaszolásába. Egy címbe úgy foglaltam ezt össze, hogy Jézus és a háború, de tulajdonképpen itt ez két kérdésre bontható. Az egyik az az, hogy van-e, létezik-e jogos háború, és hogyha igen, akkor a Jézus nevében vívott háború az ilyen-e? Ugye ez a kérdés azért merült most föl, és azért kell, hogy beszéljünk róla, ugyanis az utóbbi időszakban legalábbis az adás fölvételének az időpontjában éppen Magyarország szomszédságában, Ukrajnában zajlik egy pusztító háború, és ennek mentén gondoltam, hogy jó lenne ezt a két kérdést megválaszolni, amelyet egyrészről ti kérdeztetek, másrészről viszont én kiegészítettem egy kicsit. Akkor kezdjük azzal, hogy van-e, létezik-e jogos háború. Mint evangélikus lelkész és teológiával foglalkozó ember, nem meglepő módon Lutherhez fordultam ennek a kérdésnek a megválaszolására, hogy vajon létezik-e jogos háború, és hogyha egy szavas, mert ugye ez egy eldöntendő kérdés, és hogyha egy szavas választ akarnék adni, akkor azt mondanám, hogy igen. Luther 1526-ban írta katonai hivatásról egy írást, vagy egy dolgozatot, hogyha úgy tetszik, és ebben tárgyalja például az egyenlők közötti háborút, mint például egy állam és egy másik állam közötti háborút. És nyilvánvalóan kijelenti azt, és kategórikusan kijelenti azt, idézem, így tehát ennek a résznek ez legyen az eredménye, egyenlőkkel szemben hadakozni csak kényszerűségből, és Isten iránt való félelemmel szabad. A kényszerűség pedig akkor áll fent, amikor a szomszéd vagy az ellenség a kezdő és a támadó fél. És mit sem használ, ha az ember hajlandó bírósághoz folyamodni, kihallgattatni magát és egyezkedni, eltűrni mindennemű gonosz szavakat és fondorlatokat, hanem az ellenség egyenesen erőszakkal akar a dolog végére járni. Tehát tulajdonképpen Luther arról beszél, hogy a háborúnak az egyetlen jogos formája, amely nem elítélendő az Isten szemében sem, az a védekező hadakozás. Azaz, amikor megtámadnak engem. És ugyanezen írásban fejti ki Luther azt, hogy aki kardot ragad, annak sohasem lehet igaza. Jogos háborút indítani nem lehet, viszont elszenvedni igen. Az igazsághoz hozzátartozik, és ezzel egy lépést tulajdonképpen visszalépünk, az, hogy Luther nem volt pacifista, tehát nem ítélt el az erőszaknak minden formáját, hanem azt mondta, hogy a bűn következményeképpen szükség van a világban államokra, és államok monopóliumában lévő erőszakszervezetekre, lett légyen szó katonaságról, rendőrségről, adóhivatalról, meg mit tudom én, mikről, akik fegyveres szervek. Tehát erre szükség van azért, hogy a bűnt meg tudják fékezni ebben a világban. Summa summarum, az első kérdésünk ebben a részben, hogy létezik-e jogos háború? Igen, létezik. Abban az esetben, hogyha én védekezem. Második kérdésünk pedig az előzőhöz kapcsolódóan, hogy vajon lehet-e Jézus nevében háborúzni. És mivel ez is egy eldöntendő kérdés, ezért erre is adok egy egyszavas választ, mégpedig azt, hogy nem. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát, és kicsit lépjünk el a háborútól, és talán így egy picit jobban megértjük azt, hogy miért van az egyszavas válasz, hogy nem. Képzeljünk el egy bármilyen sportmérkőzés, legyen mondjuk az egyszerűség kedvéért foci mérkőzés. Ez a két csapat föláll egymással szemben is küzd a pályán, rúgják a labdát, igyekeznek, próbálják legyőzni a másikat. Tegyük fel, hogy mind a két csapatban van hívő ember. És mind a két csapatban lévő hívő ember azért imádkozik, hogy ő győzzön ezen a meccsen. Az egyik csapat természetesen győz, ha csak nem döntetlenről van szó, de tegyük föl, hogy az egyik csapat győz. Akkor azt a kérdést is tegyük föl most magunknak, ezután a győzelem után, hogy vajon az Isten jobban szereti abban a csapatban játszó, imádkozó hívő embert, akik győztek, annál az imádkozó hívő és másik csapatban játszó embernél, akik viszont vesztettek? A válasz az, hogy nyilvánvalóan nem. És ez azért van, mert a győzelem vagy vereség az nem indikátora, nem jelzője az Isten szeretetének. Gondoljunk csak például arra, hogy az Isten sokszor próbatétel elé állítja az embert, ami mondjuk adott esetben szenvedéssel jár, vagy éppen azzal jár, hogy vesztek valamilyen ügyben. És pont ezáltal, a veszteség által akar engem az Isten megtanítani valamire. És hogyha ezt a háborúra alkalmazok, akkor körülbelül ugyanezeket a válaszokat kell tudnunk adni. Különösképpen is azért, mert hogy egy háború esetében nem csupán egy győztes meccs a tét, vagy mondjuk a tabellán való feljebb jutás, vagy éppen, nem tudom én, az NB1-ből való kiesés, nem ez a tét, hanem emberi életek a tét. Mégpedig nem egy, nem két, nem három, hanem rengeteg emberi élet a tét. És az emberi élet kioltása, amely a háborúnak a velejárója, az sosem lehet jó dolog, maximum adott esetben szükséges, hogyha például védekező háborút vívok. És nagyon veszélyes dolog az, amikor egy vallásháború esik meg, vagy hát vallásháború történik. Hozhatnék ilyen példákat, mint például, nem tudom én, a keresztes hadjáratok, vagy éppen a 30 éves háború, mert azok mindig sokkal rosszabbak és kegyetlenebbek, mint az amúgy sima háború. És ennek oka pedig az, hogyha valaki egy vallás nevében, akár a kereszténység nevében háborúzik, akkor meg van győződve az ő küldetésének, vagy háborúskodásának az isteni mi voltáról, ezért sokkal több mindent enged meg magának, sokkal inkább eltávolítja magától a háborúnak a borzalmait, a saját cselekedeteihez kapcsolódó felelősséget is elhárítja, hogy én most az Isten ügyében, vagy Jézus ügyében, vagy bármelyik más vallás ügyében háborúzom, és ezért meg ezért teszem ezt, és ezért nem számít az, hogy ez most mennyire erős, mennyire kegyetlen, vagy mennyire véres. És persze azt is ki kell tudnunk mondani a korrektségnek a kedvéért, hogy azért azok a háborúk, amelyeket vallásháborúknak neveztek, mint amit most hoztam példának, akár a keresztes hadjáratokat, vagy akár a 30 éves háborút, ezek a háborúk valójában és igazából sosem vallási indítatásúak voltak, hanem minden esetben politikai indítatásúak, vagy gazdasági indítatásúak, és a vallás csak arra szolgált, hogy valamiféle mindenki számára befogadható, elfogadható, és az emberek harci vágyának üzemanyagot adó indok legyen arra, hogy elindulhasson a háború, vagy hogy megnyerhető legyen az az adott háború. És hát Jézus sosem mondta azt, hogy az ő nevében háborúzzunk. Sőt, hogyha az egész szolgálatát tekintjük, a nagy képet tekintjük, ami az evangéliumban le van írva, akkor azt láthatjuk, hogy hát ha valami nagyon távol áll Jézusnak a személyétől, és a Jézusi üzenettől, az evangéliumtól, hát akkor az a háború. És érdemes azt is figyelembe venni, hogy mindazok a militáns vagy katonai jellegű kifejezések, amelyek az új szövetségben, Jézussal kapcsolatban, vagy éppen a keresztény élettel kapcsolatban szerepelnek a Bibliában, azok minden esetben egy lelki harcra utalnak, és nem pedig egy fizikai, konkrét fegyverekkel vívott háborúra. Amúgy, ha kicsit bővebben érdekel benneteket a téma, akkor ide a videó alá belinkelem. Az utóbbi napokban írtam egy cikket ezzel kapcsolatban, amit megtalálhattok a Kötőszó blogon, úgyhogy látogassatok el oda, és olvassátok el azt is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt a mai kérdések és válaszok adás. Remélem segítettem. Találkozunk legközelebb. Viszlát mindenkinek. Sziasztok!